Nagyon nagy szeretettel köszöntelek benneteket, vendégeinket, és külön köszöntöm a mi drága gyermekeinket. Hoztam történetet, ha van kedvetek, gyertek előre, lehetőleg szabadítsuk fel az első helyeket, ami aranyos, drága, jó, időnként nem mindig jó, ceruzákat leejtő. De így szeretünk benneteket, ahogy vagytok, és ez a lényeg ebben. Én biztosan nagyon szeretlek benneteket. Szeretném először megkérdezni tőletek azt, hogy szoktatok-e imádkozni. Tehát... Néha? Igen. Szerettek is imádkozni?
Igen. Hogy az Úr Jézus meglenkezne.
Igen. Én most azért kérdeztem ezt meg tőletek, mert én most az imádságról szeretnék olvasni nektek egy történetet, és emlékeztek, hogy a múlt szombaton István is egy igaz történetet olvasott fel, arról a gólyáról emlékeztek, ugye? Aki aztán milyen sokat segített annak a családnak, biztos emlékeztek le. Ez is egy történet, igaz történet, ennek az a címe, hogy az imádságnak az ereje. És arra kérlek, hogy figyeljetek, mert majd szeretném megkérdezni, hogy szerintetek ennek a történetnek mi a tanulsága. És ez így hangzik. Valamikor régen volt két jó barát, két iskolás fiú. Úgy kezdtem, mint egy mesét, pedig e kis történet igaz, nagyon is igaz. Egy idős férfi jött el egyszer hozzám, ő mesélte el nekem. De most átadom a szót az én barátomnak, és én hűséges irodajákja leszek. Hát akkor kezdjük. És az idős férfi elkezdte történetét. Volt egyszer régen egy nagyon kedves iskolatársam, akinek édesapja falun lakott, ahol szép nagy birtokuk volt. Ez a kedves bácsi az iskola év végével szeretetteljesen meghívott, hogy náluk töltsem a nyári vakációt. Nekem mindig az volt a vágyam, hogy egyszer vidékre mehessek egy kicsit, ahol szabadon járhat az ember erdőn és mezőn, ahol fáról lehet szakítani gyümölcsöt. Így hát kapva kaptam a nagyszerű alkalmon, és nem sokáig kérettem magamat, hanem azonnal hazasiettem, csomagolni kezdtem. Aznap este már János barátom falusi hajlékában voltam, amely olyan nagyszerűen volt berendezve, és olyan gyönyörű kerttel volt övezve. Biztosra vettem, hogy ezen a helyen jól fogom eltölteni a nyári szünetet. János barátom végtelen szeretettel fogadott, és körülvezetett az egész gazdaságon. Megmutatott mindent, azokat a helyet, ahol játszani szokott. Minden nagyon tetszett, és igen, meg voltam elégedve. Este sokáig ültünk együtt, és nagyszerűen éreztük magunkat. Végig játszottunk minden társasjátékot, réfálkoztunk, nevetgéltünk. Már későre járt az idő, amikor János barátom édesanyja figyelmeztetett bennünket, hogy most már ideje lenne lefeküdni. János egy emeleti kis szobába vezetett, ami az övé volt. Nagyon kedvesen berendezve. Egy kis fiókos szekrény állt a szobában, János barátom kihúzta a fiókokat, és megmutatta azoknak tartalmát. Szemem szám elállt, mikor a sok játékot megláttam. Volt ott mindenféle játék, ami egy magam korabeli diák gyereket szórakoztatott. Rendkívül boldognak éreztem magam. Előre örültem azoknak a kellemes napoknak, amelyek a falusi otthonban e barátságos emberek között várnak rám. János vetkőzött le előbb, és azonnal ágyba bújt. Nekem is vetkőznöm kellett volna, akkor azonban eszembe jutott valami. Amikor elutaztam, édesanyám kikísért a vonathoz, és búcsúzóul a halkan a fülembe súgta, fiam, viselkedj mindig illendően. ne hozz rám szégyent az idegen emberek hajlékában. Jól tudtam, hogy édesanyám mire gondol. Tudtam, hogy azt értette, legyek becsületes minden körülmények között, ne tegyek illetlen dolgot, legyek tisztelettudó minden ember iránt, és minden alkalmat ragadjak meg, hogy valakivel jót tegyek. De volt még valami, amit figyelmeztetése magába foglalt. Az esti ima. Odahaza mindig letérdeltünk, és lefekvés előtt kértük a Jóisten, hogy bocsássa meg bűneinket, és vegyen körül az ő oltalmával. De mit tegyek most? Nem tudtam határozni. Hát, ha János kinevet. Nagy küzdelem ment végbe bennem. Ó, hogy szégyelném magam, ha holnap az egész ház gúnyosan mosolyogna rajtam. Amint így töprengtem, egyszer csak megszólalt János barátom, és sürgetni kezdett, hogy vetkőzzek már, feküdjek le, mert nagyon késő lesz, és reggel nehezünkre esik felkelni. Éreztem, hogy most határoznom kell. Most határoznom kell, amely határozat egyszer s mindenkorra új irányt ad egész életemre. Határoztam. Várj néhány percig, amíg letérdelek és imádkozom, mert én mindig így szoktam. Imádkozol? Kérdezte csodálkozva János, de egy cseppet sem gúnyosan, és ezzel minden további megjegyzés nélkül hátat fordított, és többé nem szólt egy szót sem. Éreztem, hogy János barátom várakozásomon felül kifogástlanul viselkedett, mert azzal, hogy elfordult, valószínűleg azt akarta jelezni, hogy nem akar imádságomban zavarni. Úgy éreztem, hogy mázsás kő hullott le a szívemről. Ezután sohasem szégyeltem imádkozni, bárki társaságában voltam. Mindig éreztem, hogy az a jelenet, mikor elég lelki erőm volt hozzá, hogy helyes irányba határozzak, kihatott egész életemre. És ennek köszönhetem, hogy később olyan keresztény lettem, aki a hitét nem szégyel. Hát eddig tartott ez a történet, és mi a tanulsága ennek? Mi a tanulság ennek a történetnek? Hangosan egy picit? Hát, nem szabad szégyelni. Hogy imádkoznunk kell. Ugye ez mint ha azt mondaná, hogy az akadályokat le kell győzni, hogyha az imádságban akadályozna bennünket, nem? Volt, hogy már így hasonlóan mások előtt kellett imádkozni? Nem. Volt már? Nem? Nem, ugye? És fel tudjátok majd vállalni? Fel. Aranyosak vagytok. Köszönöm szépen a figyelmeteket, és ha akartok, a helyetekre mehetek. Ceruzával óvatosan bánjatok. Nem baj, ha csak egyszer-kétszer esik le. A mai témánknak azt a címet adtam, hogy útban Kánaán felé. És egy olyan több generációs családról szeretnék beszélni a Bibliából, akik a Jóistennek a hívására hátrahagyták tágabb rokonságukat, környezetüket, szülőföldjüket, őseik sírhelyét, és elindultak arra a földre, amelyet az Isten jelölt ki nekik. Ez a föld, ez az ígéret földje, ez Kánaán volt. És szeretném ezt a Biblia történetet aktualizálni, mert úgy gondolom magamból kiindulva is, hogy hiszem, hogy valahol minnyájan az ígéret földjére, a mennyei hazába, a mennyei Kánoánba igyekszünk. Erről a földről úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt, mert minnyájan vágyunk a mennyei Kánoánba. És az is meggyőződésem, hogy talán úton vagyunk. Úton vagyunk az Isten országába, mert igazából oda vágyik a lelkünk, oda vágyik a szívünk. Azt is olvassuk, hogy a régiek még csak az Isten országáról való dolgokat, az Isten országát még csak hitben tekintettek előre, és csak hitben üdvözölték. De hozzájuk képesni, mennyivel közelebb vagyunk az Isten országához, nem? És ha a proféciákat, ha a történelmet nézzük, akkor is azt érzékeljük, hogy Jézus nem sokára el fog jönni. Keressük meg kiinduló igénket, Nehémiás proféta könyvének a 9. fejezetét keressük meg, és olvassuk el a 7. és 8. verset. Tehát a 9. rész, Nehémiás könyve, 7. és 8. verse. 9. rész, Nehémiás 7-8. Te vagy az Úr, az Isten, aki választottad Ábrámot, és kihozád őt a káldeusoknak Úr nevű városából. És nevez édőt Ábrahámnak. És találád az ő szívét hűnek te előtted, és szerzél vele szövetséget, hogy adod a kananeusok, hitteusok, emereusok, perizeusok, jebuzeusok, girgazeusok földjét, hogy adod az ő magvának, és megteljesítsd beszédeit, mert igaz vagy te. Amikor a Pátyjelkák és Proféták című könyvéből olvastam Ábrahám elhívásának a fejezetét, Ellen White ott azt írja, hogy Úr Kasztimból hívta el az Úr. Elsőként Ábrahámot. Onnan hívta ki. És én, amikor megnéztem Mózes első könyvének a 11. fejezetnek a végét, amelyet ki is kereshetünk, mert ott szól részletesebben a történet, és ott nem olvasok erről. És én megpróbáltam megkeresni azt, hogy minek az alapján írja Ellen White azt, hogy nem Háránban szólította meg az Úr, már ott is megszólította elsőként, hanem Úr Kasdimban szólította meg. És annyira hálás voltam, hogy itt Nehémiás proféta könyvében megtaláltam. Figyeljétek meg, amíg ugyan állapoztatok már, de mondom még egyszer, így hangzik, hogy Ábrahámot kihoztad őt a káldeusok Úr nevű városából. Tehát Isten elsőként Ábrahámot szólította meg, és őt hívta ki. De azt látjuk, ha most már olvasni fogjuk a részletesebb leírást Mózes első könyve 11. fejezetének a 31. versétől, a 12. fejezet 5. verséig. Itt olvassuk részletesen az Isten kihívásáról, illetve Ábrahám az Isten részéről való kihívásának a történetét. Így hangzik. És felvette Tári Ábrámot, az ő fiát, és Lótot, Háránnak fiát, az ő unokáját, és Szárait, az ő menyét, Ábrahámnak, az ő fiának feleségét, és kiindulának együtt Úr Kasztimból, hogy Kánaán földjére menjenek, és eljutottak Háránig, és ott letelepedtek. Vala pedig Tári 205 esztendős, és meghalt Tári Háránban. És mondta az Úr Ábrámnak, eredj ki a te földedből, és a te rokonságod közül, és a te atyádnak házából, A földre, amelyet én mutatok néked, és nagy nemzetté teszlek, és megáldalak téged, és felmagasztalom a te nevedet, és áldás leszel. És megáldom azokat, akik téged áldanak, és aki téged átkoz, megátkozom azt. És megáldatnak te benned a föld minden nemzetségért. És kiment Ábrahám, amint az Úr mondotta vala néki, és Lót is kiméne ő vele, Ábrahám pedig 75 esztendős volt, amikor kiméne Háránból. És felveri Ábrahám az ő feleségét, Szárait, és Lótot az ő atya fiának fiát, és minden szerzeményüket, amelyet szereztek vala, és a cselédeket, akikre Háránba tettek vala szert, és elindultak, hogy Kánaán földjére menjenek, és el is jutottak Kánaán. Tehát arról olvasunk, hogy az Úr megszólította Ábrahámot már, hogy Ábrahámot már Úr-Kazdínba, hogy induljon ki, és amikor ezt ő a család elé tárta, akkor a család is úgy döntött, hogy ők is elindulnak vele Kánaán földére. Számomra azért volt itt megtévesztő, mert hogy azt olvastuk, hogy táré vette föl Ábrahám, az ő fiát és az egész családot is úgy indultak el. De Nehémiás proféta könyvében látjuk azt, hogy Ábrahámnak szólt az Úr, de nyilván, mivel táré volt a család fő, ő intézte ezt. És aztól olvassuk, hogy kiindultak, hogy elmennek ők Kánaán földjére. Meddig jutottak el? Elsőként, hol álltak meg? Háránba. Utána pedig azt olvastuk, hogy egy kicsit megpihentek itt, és tovább mentek. Elindultak Kánaánba. Ezt olvassuk? Nem ezt olvassuk. Mit olvasunk? Hova indultak ők? Mi volt a cél? És megálltak Háránba. Miért? Hogy megálltak pihenni, az rendben van, de miért telepedtek le? Nem az volt a cél. Mi lehetett az oka, hogy Táré úgy döntött, az idős, a nagyapa, hogy letelepednek Háránba. Csak jelezném azt, hogy Hárán körülbelül Úr-Kazdím és Kánaánnak a felén van, fele útján van, itt nem látjuk a térképen, de Mezopotámiának az északi részén. És úgy gondolom, hogy itt a válasz, hogy miért telepedtek le, az Hárán városa. Annyit tudhatunk Háránról, hogy Hárán egy nagyon-nagyon gazdag város volt, kereskedelmi gócpont. A karaván utak Babilóniából, Szíriából, Kis-Ázsiából, Egyiptomból, itt keresztezték ezt a várost. És úgy gondolom, hogy Táré nagyon jó lehetőséget látott a városban, hogyha valahol érdemes letelepedni, akkor itt. Noha nem ezzel a céllal indultak el. Ez volt úgy gondolom, az egyik ok. A másik ok az lehetett, hogy Ábrahámnak a családjában az igaz Isten hit az keveredett a bálványimádással. Nem véletlen Ábrahámnak szólt Isten. Ábrahám volt, aki a családon belül az Isten igaz félelmét hitte. Az igaz Istenben hitt, és nem keveredett az ő gondolkodásában, az ő meggyőződésében a pogányság. Isten nem szólhatott másnak. Ez volt a másikok. Háránról még azt találtam, hogy a hold kultusznak volt a központja, de hogy ez pontosan mit jelent, azt nem találtam meg. Táré noha családjával Kánaánba indult, az volt az eredeti cél, de félúton letelepedett, és annyira letelepedett, azt olvastuk, hogy meg is halt Háránban, és soha nem látta meg Kánaánt, ahova elindult. Miután azt olvassuk, hogy miután Táré meghalt, az Úr ismét szólt Ábrahámnak, hogy nem jó helyen van. Azt mondta neki, Ábrahám, indulj ki innen is, menjél el arra a földre, amelyet én mondok. És azt látjuk, hogy Ábrahámnál, mint amit Pál apostol is mondott, emlékeztek, Pál apostol is azt mondta, hogy amikor hallotta az Úrnak a hívását, akkor ő nem tanácskozott testtel és vérrel. Hogyha az Istennek a megszólítása, az Istennek a hívása egyértelmű volt, akkor a számára egyértelmű volt, és engedelmeskedett, és indult. Noha azt írja az ige, nem tudja, hová ment. És azt olvastuk itt a 12. fejezet 5. versében, hogy meg is érkezett Kánaán földjére. Nyilván, hogy nem volt könnyű neki, nem könnyű egy embernek felszámolni az előző életét, és új helyre indulni. Ugye azt mondtuk, hogy útban Kánaán felé, nekünk pedig útban mennyei hazafelé. Úgy gondolom, hogy azért vagyunk itt, mert mindnyájan meghallottuk az Isten hívó szavát, mint Ábrahám, nem? Azért vagyunk itt. Elindultunk hitben. Hol tartunk ma? Hol tartunk-e ma? Elég erőse a hitünk arra, hogy kitartsunk végig? Vagy megállunk félúton, vagy megállunk közvetlen a cél előtt. De azzal is számolnunk kell, hogy van, aki mindent megtesz azért, hogy megakadályozzan bennünket a Kánaán felé vezető úton. Azt látjuk a történetben, hogy Tár és családja életében, és így volt ez. És figyeljétek meg, hogy Sátán milyen hatékonyan tud dolgozni, és milyen hatékony az ő munkája. Én úgy értettem meg, vagy úgy véltem a leírásból, hogy két csapdát állított fel ennek a családnak. És tárjék, hogy így mondja, mind a két sátáni csapdába belementek. Az egyik csapda az melyik volt? Igen, Hárán. A világ, nem? Az egyik csapda a világ. A gazdasági része, anyagi lehetőségei, és bele lehet sétálni ebbe a csapdába? Simán bele lehet sétálni, nem? A pénz az mindig is pénz volt, meg pénz is lesz. A mammon az Úr Jézus idejében is mammon volt, meg most is mammon. Tárénak és Ábrahám családját kivéve tökéletes csapda volt. Ábrahámról is azt olvassuk, hogy nagyon gazdag volt, nem? Nagyon-nagyon gazdag volt, de neki nem a gazdagság volt az Istene. Ő nem a gazdagságért élt. Táré családja beleesett ebbe a csapdába. Ma sem kisebb a világnak a vonzereje, nem? Nem véletlenül áll János apostolnak a felhívása, emlékeztek az első levelének a második részében, csak mondom, pontosan, aki ír hogy a 15-től a 17-ig, ahol azt írja, hogy ne szeressétek a világot, se ami a világban vannak. Ha valaki a világot szereti, abban nincs meg az atya szeretetet. És hogy ez mennyire veszélyes ma is, Hadd olvassak innen az ötödik bizonyság tételből néhány gondolatot. Ez így hangzik. Nincs messze az az idő, mikor minden emberre rátör a vizsgáztatás. Ránk akarják majd erőszakolni a vadállat jegyét, aki lépés után beadják derekukat a világ követeléseinek, a világi szokásokhoz szabták magukat, azoknak könnyebb lesz behódolni a földi hatalmaknak, mint hogy kitegyék magukat a gúnynak, a sértegetésnek, a börtönnek és a halállal való fenyegetésnek. Sátánnak nagyon nagy csapdája a világ. Azt mondta, hogy azok a hívő emberek, akik folyamatosan lépés után beadják derekukat a világ követelésének, és a világi szokásokhoz szabják magukat, nem tudnak ellenállni az előttünk álló, megpróbáló időszaknak. Nagyon időszerű ez a történet. A második csapdába is belesétált, ugye az első csapda volt az anyagi része. A másik pedig az, hogy az, amit már az előbb is mondtunk, hogy az igaz Isten hit az keveredett a bálványimádással, a pogánysággal. Ha lehet mondani, ez még veszélyesebb, nem? Hogy már látszólag az igaz Isten követte, de belül a természetes emberi szív diktált. Úgy tűnik, hogy az Úrnak szolgál, de igazából csak egynek lehet, mert két úrnak szolgál, két úrnak próbál szolgálni, de tudjuk azt, hogy csak egy úrnak lehet szolgálni. Vagyis az ilyen ember nem adja át teljesen a szívét az Istennek, az életében nem változott meg, és sajnos a gondolkodásában pogány bálványimádó maradt. És ennek a vallásnak Hárán városa tökéletesen megfelelt. Együtt volt a jólét, és együtt volt ez a felemás vallásosság. És hadd mondjam, hogy ez a fajta csapda sátánnak ma is épp hogy működik. Ez mindig is működött. Azt olvasnám ugyanitt, ezzel kapcsolatosan, hogy dúl a küzdelem Isten és az emberek parancsai közt. Ekkor különítik el majd a gyülekezetben az aranyat a salaktól. Világosan meg lehet majd különböztetni a valódi istenfélelmet a látszattól és a hamisítványtól. Sok ragyogásáért nagyra tartott csillag fog kihújni a sötétben. Polyva felhőket hordál majd a szél még onnan is, ahol mi csak tiszta búzát láttuk. Mindazok, akik ugyan magukra öltik a szentély díszeit, de nem öltöztek Krisztus igazságos tetteibe, szégyenteljes mezítelenségből látszanak majd meg. Tehát ez a veszély fennáll minnyájunk számára. Ennek a következménye Táré számára az volt, hogy meghalt Háránban. Úgy szólt a mennyei feljegyzés Táréról, hogy elindult Urgasztinból Kánaánba, az Isten országába, de félúton megállt letelepedett és meg is halt. A rólunk szóló mennyei kimutatás hogy fog szólni? Úgy fog szólni, hogy Juhász András elindult az Isten országa felé. De az út felénél megállt, a világ befolyása erősebb volt, és ilyen volt a vallásos élete is. Volt egy külső máz, volt egy látszatvallásosság, de belül nem változott meg. És a szíve nem lett egészen Jézusé. Ez egy tragédia lenne, nem? Azért Tál és családja élete is egy tragédia. Vagy mennyivel más, ha úgy szól a mennyei feljegyzés, mint ahogy Ábrahámról is szólt, hogy elindult Kánaán földjére, és meg is érkezett. A következő ember, még akire röviden utalni szeretnék, az Lót. Hát azért az ő élete is tragédia, nem? Figyeljétek meg, hogy ez a család együtt úgy, ahogy volt, Kánaánba indult el, az ígéret földjére indult el. Hát a Lótnak az élete is egy tragédia. Ő is elérkezett már Kánaán földjére, de mit váltott? Útirányt váltott, nem? Merre indult el? Ha lehet mondani, de most figyeljétek meg, kiindult Háránból, egy pogány városból, nem? Hova ért el? Egy még pogányabb városba, nem? Sodomába. Az lett a következménye, hogy még a feleségét is elveszítette. Milyen nagy következménye, vagy milyen súlyos következményei vannak a döntésünknek, nem? Milyen jó helyesen dönteni, jól dönteni. És itt nem akármiről döntünk, nem egy hétköznapi dologról történik, itt az Isten országáról, az üdvösségről döntünk. És Lótról még azt is olvassuk, hogy két bálvány imádó nép származott tőle, nem? A moábiták és az ammoniták. Ábrahám miért jutott el Kánaán földjére? Emlékeztek, hogy Nehémiás próféta könyvénél mit olvastunk? Milyen volt az ő szíve? Emlékeztek rá? Nehémiás 9.7. 8. És találtad az a szívét hűnek. Őt nem befolyásolta sem az anyagi vonatkozás, nem befolyásolta a pogány gondolkodás, ő hű volt. Tudjuk azt, hogy nem volt büntelen. Volt benne hiba. De emlékezzetek arra, hogy amikor tábort vert, amikor a szolgák elkezdték a sátrakat felvárni. Ábrahámnak mi volt az első? Összegyűjtötte a köveket, oltárt épített, feltette az áldozati bárány, és mit tett? Áldozatot mutat be, és szó szerint ezt írja a Szentírás. Segítségül hívta az Úr nevét. Nem olvastuk Káréról, nem olvastuk Lótról. Segítségül hívta az Úr nevét. Hűséges volt az Isten. Követett el hibát, követett el bűnt, de ő nagyon jól tudta azt, hogy az ő vándorlásaiban milyen fontos szerepe van az oltárnak, hogy milyen fontos szerepe van az emberi életben a bűnrendezésnek. És most olvassuk el még azt, hogy, Hogyan szól az Ábrahámról szóló mennyei kimutatás? Olvastuk Táréról, olvastuk Lótról, és most olvassuk el Ábrahámról is. A zsidókhoz írt levél 11. fejezetéből emlékeztek is erre a részre, de érdemes elolvasni, rendkívül tanulságos. Igen, zsidókhoz írt levél 11, tudjátok, a hithősöknek hithősök vannak felsorolva, köztük Ábrahám is méltán, 8. versétől, tehát zsidó 11.8-tól. Hitáltal lakott, nem, 8-tól, hitáltal engedelmeskedett Ábrahám, mikor elhivatott, hogy menjen ki arra a helyre, amelyet öröklendő valaki ment, és nem tudta, hová megy. Hitáltal lakott az ígéret földjén, mint idegenben, sátorokban lakván, Izsákkal, Jákobbal, ugyanazon ígéretek örökös társaival, mert várja az alapokkal bíró várost, melynek építője és alkotója az Isten. Hitáltal nyert erőt Sára is, az ő méhében való foganása, foganásra és életkora ellenére szült, mint hogy hűnek tartotta azt, aki az ígéretet tette. Azért egytől is, mégpedig mint egy kihaltól annyian származtak, mint az égnek csillagai, sokaságra nézve, és mint a tengerpartja melletti fövény, mely megszámlálhatatlan. Hitben haltak meg mindezek, nem nyerve meg az ígéreteket, hanem csak távolról látva és üdvözülve azokat, és vallást tévén arról, hogy idegenek és vándorok a földön. Mert akik így szólnak, nyilván jelentek, hogy hazát keresnek. És hogyha eszükbe jutott volna az, amelyből kijöttek volt, volna idejük a visszatérésre. Így azonban jobb után vágyodnak, tudnélik mennyei után, azért nem szégyelli őket az Isten, hogy Istenüknek neveztessék, mert készített nekik várost. Ábrahámnak is ott volt ugyanez, nem? Mint az apjának, meg az unokaöccsének. Megállni félúton, elkanyarodni. De azt olvastuk Nehémiás proféta könyvében, hogy Ábrahám hű volt az Istenhez, jobb után vágyakozott, mennyei után vágyakozott. Vajon ott él-e szívünkben a mennyei hazairánti vágy? Annak a mértékében vágyunk az Isten országába, amennyire mélyen ez a lelkünkben él. Mert a végleges, az igazi otthonunk, az igazi hazánk, az a mennyben van. És néhány gondolat erejéig még visszatérnénk a kiinduló ígénkhez, Nehémiás proféta könyvének a 9. fejezetéhez. Tehát Nehémiás könyve, 9. résznek a 7. és a 8. versét. És ez így hangzik. Te vagy az Úr, az Isten, aki kiválasztottad Ábrámot, és kihozád őt a Káldeusok Úr nevű városából, és nevezéd őt Ábrahámnak, és találád az ő szívét hűnek te előtted, és szerzél vele szövetséget. És csak a végét olvasnám, hogy adod az ő magvának azt a földet, és megteljesítéd beszédeidet, mert igaz vagy te. Ez a két bibliavers egy csodálatos jellemzés Ábrahámról és Istenről is. Ábrahámról azt olvassuk, hogy hű volt az Istenhez. Ismétlem, nem volt bűntelen, nem volt hiba nélkül való, de mindig megtalálta a bűnrendezésnek a helyét. És milyen szép az Istenről szóló jellemzés is. Azt olvassuk, és megteljesítéd beszédeidet, mert igaz vagy te. Tekintsünk így az Istenre útban Kánoán felé, hogy ő be fogja teljesíteni a beszédeit. Emlékeztek, amikor Józsuéval elfoglalták az ígéret földjét, mit mondott Józsué? Hogy az Úr minden beszédét beteljesítette. Olyan közel vagyunk a célhoz. Sátán is jól tudja ezt. Meggyőződésem az, ezek alapján is, hogy mindnyájunknak felállítja a csapdákat. Ne essünk áldozatul az ő szemfényvesztéseinek, mint Táré és Lót. Hanem legyünk hülyek mindvégig, mint Ábrahám. Mert Isten igaz, és be fogja teljesíteni az ő ígéretét, hogy visszatér az ég felhőiben, és magával viszi az övéit abba a Kánoánba, abba a városba, amelynek építője és alkotója az Isten. És én szívem mélyéből kívánom azt, hogy segítsen meg az Úr, hogy a mi szívünket is hűnek találja. És hogy mindnyájan részesei legyünk, lakói legyünk annak a városnak, amelyet már Ábrahám is várt, és távolról üdvözölte. Mi, akik sokkal közelebb vagyunk Jézus eljöteléhez, mennyivel inkább üdvözülnünk kell. És hogy ez a város, mindnyájan tudjuk, hogy az új Jeruzsálem lesz. És szívem mélyéből kívánom azt, hogy ennek valamennyien a lakói legyünk az ő kegyelméből. Amen.